kedves gyülekezet, Isten szent igéjét ma Izsaiás könyve 12. részéből olvasom, felállva hallgassuk az igéjét. És így szólsz a ma napon, hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Ime az Isten, az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lett nekem szabadítom, és örömmel merítek vizet a szabadító kút fejéből. És így szólotok a ma napon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett, adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Eddig olvassuk a szent igét. Tessék el foglalni. Kedves testvérek, ma az énekmondásnak a vasárnapja van, és muszáj azzal kezdenünk a mai elmélkedésünket, hogy sajnos olyan nagyon háttérbe szorult az utóbbi években az ének, költészet, az irodalom, az egész világon, mert felgyorsult a világ, és nincs türelmünk, időnk, pedig nagyon súlyos veszteségek érnek bennünket, nem fejlődik az érzelmi intelligenciánk elég jól, és ennek hát súlyos kárát látjuk. Boldog az, aki nem veti el az éneklésnek a lehetőségét. Én magam is néha azt gondolom itt, hogy amikor gyülekezeti éneket éneklünk, akkor kicsit olyan fáradtan és vontatottan énekeljük ezt, pedig teljes túláradó szívvel lenne, lehetne, kellene énekelni az Úrnak, mert az ő kiszellőzteti az embernek a tüdejét, a lelkét, szívét is. És itt is szó van ebben a mi kis szakaszunkban az örömről, az éneklésről, a megkönnyebbülésről, a felszabadultságról, amit mi az Úrtól remélünk, és az Úrtól kapják azok is, akik nem igazán hisznek ő benne. Amikor ugye az életük megkönnyebbül, akkor esetleg énekelnek egy jót, és nem is tudják, hogy ez az áldás is az Úrtól származott. De most visszatérve ide igénkre, el kell először is előjáróban mondanom, hogy ez a súlyos könyv, a 66 fejezetből álló Izsaiás könyve, 7 kis füzetből áll. És a nagy része 6 füzet költői formában van megírva eleve, és ugye mindig nagyon kell vigyáznunk akkor, amikor szöveget értelmezünk, és nem figyelünk jól esetleg az irodalmi műfajra, hogy a szavak egy költeményben sokszor mást jelentenek, mint a prózai beszédben, és Isten őrizzen, hogy lefordítsuk őket, az majdnem olyan rossz, mint mikor egy jó viccet fordítunk le, és kezdjük megmagyarázni annak elvész savabosa akkor, és az ének, ami szintén költemény, úgy a maga képeivel, vagy akkor csapongásával és színességével szokatlan képeivel, olyanokkal, amiket csak az álmunkban látunk, mégis bizonyos kérdéseknek az elmélyítésére alkalmasabb, mint a prózai beszéd. Ezért is félnek sokan hatalmasok attól, hogyha az emberek elkezdenek az utcán énekelni, szavalni, szavalatokat mondani, ez megüt bennünket. Emlékszem, jól Nyíregyházán nőttem fel, és minket nem nagyon engedtek el a szüleink ilyen koncertekre. Néha azért elszöglöstünk, ellopakodtunk mi is a Nyíregyházán, bent a városban egyetlen ilyen nagy lehetőség volt a szabadtéri színpad, és oda látogatott el egy zenekar Budapestről, és akkor ott tolongott a város minden ifja, és emlékszem rá, hogy a rendőrség állt kívül, és a fiatalok ott örvendeztek, csápoltak, énekeltek, és akkor egy titkos vezényszóra mindig megrohanta őket a rendőrség, és elkezdték őket gumibottal püfölni és oszlatni, hogy nem csináltak semmi más, csak énekeltek. De a zsarnok mindig tudja, hogy ott, ahol elkezdenek énekelni, hogy akármi eszükbe juthat az embereknek. Például az is, hogy el vannak nyomva, és hogy nem szabad megszólalni, csak engedéllyel. Az énekhez meg nem szoktunk engedélyt kérni. Szóval a hét kis füzetből hat költői formában van megírva, egyedül négy fejezet, a 36, 37, 38 és 39. fejezet az, ami egy prózai szöveg, és mind a hét kis, vagy mind a hat kis füzet azzal a gondolattal zárul, amit ebben a pici szakaszban, ami az első 12 fejezetnek a záró szakasza, ebben a kis szakaszban ilyen kadenciaként, ilyen zenei utóhangként fogalmaz meg Ézsaiás, az öröm, a reménység, a népek között hirdetni az Úrnak a dicsőségét, a nagy dolgokról beszélni, örömmel kiáltani, nagy közöttünk Izrael szentje. Ezeket a dolgokat hozza újra és újra elő Ézsaiás, miközben füzetről füzetre előkerülnek a bűnök, előkerülnek a problémák, amik miatt Isten kénytelen volt akár szét is szórni a népét idegen földre, idegen emberek közé, de soha nem tart az Úrnak a haragja örökké. És mi ezt időnkről időre el szoktuk felejteni. Van bennünk egy ilyen borulátás, egy ilyen depresszióra való hajlam, kicsit mindenkiben van, a baj az, hogyha nagyon nagy mértékben van, de nem baj, egy kis borulátás, egy kis kesergés nem áll, csak az a baj, ha ez veszi át az irányítást. És az a baj, hogyha mi csak mindig a múltban a veszteségeinkre emlékezünk. Mi hiányzott Egyiptom földjén? Mi volt, ami hiányzott a pusztában? Egyiptomban ugye a szabadság hiányzott, a pusztában a változatos étrend, bár a mai zsidó magyarázók azt mondják, hogy a mannában a világ összes íze jelen volt. Most majdnem azt mondtam, hogy ha valaki töpörtyűt szeretett volna enni, akkor az is benne volt a mannában, de nem valószínű, hogy töpörtyű, de minden, dinnye, hagyma íz, minden, édes és sós és a többi, mondják ezt ma azok, akik sose ettek mannát, persze. És akik mannát ettek, azokat ugyanez éltette, táplálta, de visszasírták Egyiptomnak húsos fazekait és gyümölcseit, felnagyítva persze, mert nem igaz az, hogy ott annyit tehettek, amennyit akartak. Nyilván amennyit a zsarnok megengedett azért, hogy éppen a munkát el tudják végezni. De szóval úgy vagyunk vele, hogy visszatekintve is inkább a rosszat látjuk, és emlékeztetni kell bennünket az Úr szabadítására, nagy tetteire, amik a múltban megtörténtek, és most nem is erről akarok igazán beszélni, hanem arról, hogy bizonyos mértékben szabad előre nézni. Ez a hit, ez a reménykedés, ez a bizalom, hogy az az Isten, aki eddig megtartott. Voltak próbák és nehézségek az életünkben, de aki eddig hordozott bennünket, hát ő vajon ezt a szeretetet és a kegyelmet elfelejti, ha én nem leszek? Sok ember képzeli azt, hogyha ő távozik ebből a világból, akkor hát a világnak nagyon nehéz lesz. Ez részben igaz. Ugye szoktuk említeni Jákob távozása kapcsán, ugye, amikor az angyalok felszállnak és leszállnak, fölmennek, lemennek a lépcsőn, ezt állom ugye Jákob, és ezt a magyarázatot fűzik hozzá zsidó biblia magyarázó testvéreink, hogy amikor egy igaz ember távozik a környezetéből, akkor ott űr támad. Ott hiány lesz, hiány mutatkozik. És ez is igaz. Persze, hogy így van. Persze, hogy nagyon hiányzik Júlcsi mama, ugye? Űr támad ő utána. De a világ megy tovább. És azt olvastuk most imádság előtti szakaszunkban, hogy Jézus azt magyarázza a búslakodó tanítványoknak, akiket most megütött az, hogy a Mester elmegy. Olyan jó volt vele 3 évig, mintha mindig együtt lettünk volna, és azt mondja nekik Jézus, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, addig nem jön el a Szentlélek, és ti gyerekek maradtok. Mindig mit mond a Mester? Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Uram, old meg! És mi nem tudtunk ezzel a démonnal mit kezdeni. Gyere, Urunk! És az Úr azt mondja, hogy igen, hát ez csak imádsággal és böjtöléssel megy ki. Ez minden nap, vagy rendszeres dolog kell, hogy legyen az életetekben. Ez nem így van, hogy így megy ki a gonosz, hogy egyet pattintunk, és akkor kimegy, aki nem gyakorolja magát az önsanyargatásban, lelkiképpen, persze nem kell ezt sem túlzásba vinni. Az az adott pillanatban gyengének bizonyul. De jó nektek, hogy én elmegyek, és valóságra lesz az a példázat, amiben a talentumokról beszél Jézus, és azt mondja, hogy hát úgy van az Isten országa, mint mikor egy ember szétosztja az egész vagyonát, rábízza követőire, és akkor ő messze vidékre költözik. Azt se tudjuk, hogy visszajön-e. És az ő távol létében, az ő szakmai tanácsai nélkül, az ő kétségbe esetten hívható, behívható jelenléte nélkül kell nekünk valahogy megoldani a dolgokat. Még nem vagyunk eléggé felnőttek, hát majd a Mester megoldja. Majd anyám megoldja. Én magam is átéltem, amikor elmentek a szüleim, és azt gondolom, hogy most Frank is ezt gondolja, vagy Jonathan, Pet, amikor nemrégen elbúcsúztunk az ő drága édesanyjuktól, Kate-től. De én azt éreztem, hogy noha meglett nagypapa voltam már én is, amikor szüleim elmentek, mégis olyan furcsa volt, és nagyon sok mindent nekem kellett megoldanom már, de ők mégis ott voltak előttem. És ahogy eltűntek, én vagyok az első sorban most, emberi számítás szerint ebben a közösségben, én vagyok a következő. De ez sok-sok felelősséget jelent, és az ember ettől menekül, tartózkodik. Legyen valaki más, ha más nem az Úr, aki jön, amikor én hívom, és segítségemre van. Hát nézzük ezt a kis szakaszunkat most, ami, mint mondtam, egy hálaadó záradék. Itt 12 fejezet végén, 12. fejezetként, ez is 3 részből áll, 2 énekből, és egymondatnyi gondolatból, ez az egymondatnyi gondolat, a 3. vers, az első ének az első 2 vers, a másik ének a 4., 5., 6. vers, és hát van egy középső gondolat, ez a 3. vers. Ha már így 3-an vannak, akkor nem is kell keresni, hogy hogyan lehet 3 felé bontani az üzenetet. Nézzük meg ezt a 3 pontot. Az első ének így kezdődik, így szólsz, ama, napon. Nagyon sok feldolgozni való, megemészteni való, értékelni való dolog van már idáig. Idáig is ebben a kicsi mondat töredékben. Már az is, hogy így, nem másképpen, eképpen fogsz szólni. Az is, hogy szólsz. Ami itt az igénkben előfordul többször is Ézsaiás könyvében. Az előző szakaszokban is többször megszól. Az utóbbi időben sokszor beszéltünk is a megszólalásnak a fontosságáról, amikor megtörjünk a csendet, amikor szavakká formálódnak a gondolatok bennünk, és amikor mindez elhagyja a szánkat és értesül erről a külvilág is. Ez egy nagyon érdekes folyamat. A kis kitérőt téve azt mondom, hogy áll ez még a káromkodásra is, mert mond ilyet a Zsoltár íról, ha gondoltam és nem jött ki a számon. Hát ki az közülünk, aki ne gondolt volna már eddig élete során nagyobb cifrákat, amik aztán nem jöttek ki a száján. Majd sajnos néhol kibudjant. Valaki egyszer mondta, hogy hát csak úgy kibudjant a számon, mert valaki azt mondta, hogy hát azért budjant ki, mert bent volt. Tehát az budjant ki, ami bent van az embernek a lelkében. Nagyon érdekes folyamat, hogy hogyan szólal meg az ember, néha maga is megdöbben, hogy megszólal. Ilyen az első imádság is, amit éveken át, fél életen át is tudunk halogatni. Nem is tudjuk miért, nem tudunk megszólalni. Persze a lelkünkben mindenfélét gondolunk, és tudjuk, hogy az Úr gondolatolvasó szívünkbe lát. De mégis amikor megszólalunk, akkor megüt bennünket saját hangunk is. Én imádkozom, én megszólaltam. És így szólsz a ma napon, mondja itt a mi igénk. Mi ez a nap? Ez az üdvösségnek a napja, az Isten győzelmének a napja. Ez az örök szombat, megjegyzem azt is itt, hogy itt ebben a szakaszunkban, az első és az ötödik versben olyan gondolatok vannak, amit éppen a szombat kimenetelekor, a Havdalá idején, amit egy ilyen különleges fonott gyertyával szoktak megünnepelni, ami elválasztást jelent, olyan, mint egy színes zárósor, amit még az én gyerekkoromban kellett csinálni az írásbeli dolgozatok aljára. Tehát a Havdalá gyertya az elválasztja a szentet a hétköznapoktól. De nem azért, hogy semmi közük ne legyen egymáshoz, hanem hogy lássuk, hogy itt zárul valami fontos dolog, és kezdődik valami új, és amikor megszólalsz, akkor már mögötted van egy döntés, és ez a döntés az, hogy nem kell, hogy mindig szombatra készítsd fel a szívedet a nyugalom napjára, hanem tudod, a zsidókhoz itt levél is beszél erről, hogy az ember eljuthat az örök szombatba, a békességbe, amikor nem a bűnei kényszere miatt kell robotolnia. Nem azt teszem, amit akarok, hanem amire a bűn kényszerít, miért? Mert Jézus Krisztus felszabadított engem. Üdvösséget adott számomra, elvette a bűneimet, magára vette, és én bent vagyok az örök szombatban. Amonnap kezdődött el az én életemben. És itt az első dolgom, amit mondok, az a hálaadás. Na most nagyon érdekes, hogy miért ad a próféta szerint az ember hálákat két dologért. Az egyik, amiért hálát ad, az, hogy haragudott rá az Úr. Hálát adok neked, Uram, hogy haragudtál, bár aztán majd folytatódik ez a mondat. De miért adunk hálát? Azért, hogy Isten haragszik. Hát azért adunk hálát Isten haragjáért, mert pontosan vezet bennünket ez a hibátlan isteni indulat, aminek egy része a mi lelkünkben, mint lelki ismeret jelenik meg. Isten mindig egészen kristálytisztán haragszik a bűnre, az árulásra. Nem lehet őt rábeszélni arra, hogy változtasson az elképzeléseket, csak most az egyszer ne tekintsük lopásnak azt, ami a tíz parancsolat szerint lopás, most csak az én gyilkos indulataim, ne legyen már ilyen szigorú. Az Isten az legyen megértő, hogy én halált kívánok ellenségeimnek, gyűlölöm őket. Olyan jó gyűlölködni, megszólni másokat. Uram, neves velünk együtt más kárára te is. És nagyon zavar, hogy nincs hívő emberként önfelett örömöm mindezekben a dolgokban, mert a szívem mélyén érzem, hogy Isten nem így gondolkodik. Nem így gondolkodik. Most eljutottam a manapon oda, és eljutottak a tanítványok az Úr elmenetele után, Jézus elmenetele után arra, hogy nagyon jól gondolkodott Jézus, amikor bennünket megintett ezekért a dolgokért, amikor igényes volt, amikor ilyeneket mondott, hogy nem csak a direkt ölés a gyilkosság, hanem aki gyűlöli a maga atya fiát, és nem tud megbocsátani. Pedig ezzel még olyan elnézőek vagyunk. Jól emlékszem arra az asszonyra, még Kispesten régi-régi időben volt, Vicas néni talán emlékszik, mert az ő memóriája jobb, mint az enyém, biztos, hogy így van. Még a nevére is lehet, hogy emlékszel, aki talán 75 éves lehetett, és egyszer éppen erről szólt az ige hirdetés a megengesztelő, kiengesztelődésről. És ő legközelebb beszámolt, hogy ő megértett valamit, és hazament innen, cseresznyeérés ideje volt, fölmászott 75 évesen a cseresznyefára, és szedett egy kosár cseresznyét. És elvitte annak az óvónőjének, akivel évek óta nem beszélt már, és megbékélt vele. És hogy micsoda boldogság volt, sírtak együtt. És most már csak azon keseregtek, hogy miért húzták ezt olyan sokáig. Miért telt el sok év, hogy ők nem beszéltek egymással, nem tisztázták ezt a dolgot. Szóval hálát adok neked, Uram, hogy te haragudtál, hogy igényes voltál, hogy nem nézted el a gonoszt, és nem voltál ebben, nem tettél ebben kivételt, hogy Mózes sem mehetett be az ígéret földjére, és talán nem is találkoztam még olyannal, akinek ezt a történetet én előadtam volna, aki fel ne húzta volna az orrát, vagy legalább a szemöldökét, és nem mondta volna azt, hogy hát, ez azért túlzás. Túlzás, hogy ő nem mehetett be. Hát mennyi jót tett, hát mennyit kínlódott ezzel a néppel. Hát miért kellett őt olyan szigorúan megítélni? Ott egy nem, ugyan nem kis botlásért, de hát aztán az is jól sült el Isten kegyelméből, mert mégis jött víz ott a kősziklánál, ahol Mózes nem az Urat dicsőítette meg, és őt is megdöbbentette, hogy működik ez a dolog. Akik hozzám közelebb vannak, azokban kell megdicsőítetnem, ezt mondja az Úr. És mit szólnának akkor az emberek? Ha a törvényalkotó Mózes, akinek a 613 törvények közül ennek még több, mint az 50%-át ma is a hatályos jog részének tekintik Izraelben, hogyha őt az Úr másképp ítélte volna meg, sikerült megfogalmaznod olyan vidia élességgel, olyan kristálytisztán a törvényeket, és akkor én legyek nagyvonalúbb veled szemben, neked szabad, valamiben, másképpen dönteni a dolgokban, mint hogy az illő is szükséges, és a többiek pedig bűnhődjenek a bűneikért. Igen, sok törvényalkotó azt gondolja, hogy ő kikezdhetetlenné válik, mert ő alkotja a törvényt, és felhatalmazást ad magának, hogy olyasmiért, amiért másokat börtönbe csuknak, ő hadd fusson, hadd éljen, hadd röpüljön, hadd gazdagodjon, hadd legyen dőfös és kedélyes az élete, de nem így van az Úr előtt is. Ezért mondja a második Zsoltán, hogy ti királyok, féljetek, reszkessetek, mert piti tolvajoknak Isten kegyelmet fogadni az egyszerű gyarló embereknek, akiket elsodort az élet. De mi lesz veletek? Mi lesz veletek? Mentetek egymáshoz, egymástól kaptatok dicséretet, hát akkor, mondja iróniával Jézus, fogadjanak be majd az örök hajlékokba azok, akik ketté a hamis mammonból barátaitoknak választottatok. Uram, hálát adok neked a haragodért. Azt nem mondom, hogy ez jó volt. Nagyon megcsípett engem, nagyon megszaggatott, megtördelt engem, és akkor most viszont hadd adjak hálát azért, hogy ez elfordult tőlem, ez a harag. Hadd köszönjem meg, hogy levetted a haragot rólam is, és megvigasztaltál engem. Ha már ugye tilos nálunk is szerencsére a gyerekeket bántalmazni, de elmondom, hogy a tegnapi kedves esküvőnek az egyik kellemetlen epizódja az volt, hogy én amikor itt kiballagtam önfelett örömmel, mindig örül az ember, hogyha a fiatalokra mond áldást, és ki szoktam engedni az új házasokat, és utána nász népet, és aztán én is kiballagok, hogy megnézem, nem esett el valaki a lépcsőn, vagy valamilyen féle. És hát megálltam itt a lépcső tetején, és azt hallok egy nagy csattanást, vagy egy gyerek sírást, itt a bokrok mélyén, és egy izgatott, dühös hangot. Arra gondoltam, hogy ezért mégis az udvar és a templom területe törvényileg is tilos az ügy. A csattanás az nem egy tanicinek a durranása volt nyilvánvalóan. És hát lementem, és egy kivörösödött apukát láttam. Leheletéből arra következtettem, hogy már áldomást ügott a boldog párra korábban, és azt magyarázta, hogy mindennek van határa, és ezt nem lehet túlélni, és egy 7 éves fiúcska szipogott ott mellette, akinek vörös volt az arcocskája, hát nyilván oda csattant a pofon. Nem tudtam, hogy mi az a nagy bűn, amit itt a templom kertben el lehet követni, úgyhogy csak egy szigorú, enyhén spicces édesapa veszi észre, többiek nem. És így hát kénytelenek voltunk elmenni ezzel a fiúcskával, az apuka ugye nem mert nemet mondani erre a dologra, hogy keressünk meg, hogy hányféle rózsa van itt a lugasba, és hogy szedjünk egy kis csokrot ezzel a fiúcskával, aztán utána közben gondoltam, hogy lehet, hogy az apát ez még jobban fölbőszítheti esetleg, ezért hát oda mentem hozzá, és magyaráztam, hogy jó apa, és biztos szereti a fiát. Hát ha erről eszébe jut, hogy tényleg jó apa, és ezt akarja majd este bebizonyítani. Olyan borzasztó az, amikor apák haragszanak, szülők haragszanak. És akkor is, hogyha, és ez tűnt fel tegnap is, akkor is, hogyha igazságos, akkor is, ha igazságtalan ez a bántás, oda megy vissza az ember, mert ez a kisfiú csak oda póklászott az édesapjához, ezután is a maga kis rózsáival. Ott bántották meg őt, és mégis abban hisz a kis lelke mélyén, hogy vigasztalást fog ott kapni. megvigasztaltál engem. Hát még Istennél, aki mindig igazságos, sosem irgalmatlan, nem ad nagyobb büntetést, mint amit elhordozhatnánk. Nagyobb terhet, szörnyű gondolataink vannak, nem ismerjük teljesen befejezni, mert mindig Auschwitzban és a Shoah szörnyűségében elpusztult testvéreinkre gondolunk, és egyes itt maradottak hitehagyását, hangos hitehagyását mérlegeljük, akik azt mondják, hogy hol volt Isten, ha jó mennyei atya. Nem tudjuk ezt, csak abban hiszünk, hogy az Úr ad vigasztalást és kárpótlást ott is, ahol szörnyű nagy a bánat és a teher és a szörnyűség, és így a világnak sok-sok pontján vált nyilvánvalóvá előttünk, hogy micsoda szörnyűségek vannak. De Isten megvigasztal, mert ő az én szabadítóm, bízak és nem félem, félek erősségem és énekem a Úr, és ő lett nekem szabadítóm. Mindig ez a történetnek az igazi vége. És akkor itt van ez a középső mondat, és a végén befejezzük egy újabb kis énekkel, ez örömmel merítek vizet a szabadító kút fejéből, szóval addig, amíg szomorú voltam, ez nem ment. Lehet, hogy azért is voltam szomorú, mert nem volt víz, és akkor itt ennél a kis mondatnál, ennél az érdekes, profétikus mondatnál azon gondolkozunk, hogy egyrészt, hogy mi ez a víz, másrészt meg, hogy mivel tudok meríteni. Mert van ilyen történetünk is, amikor Jézus beszélget egy asszonnyal, és az asszony azt mondja, hogy a kút még mivel tudnál meríteni, ha kértél volna. Te kértél, ha tudtad volna, ki beszél veled, te kértél volna tőlem élő vizet. És azt mondja így cselkedve ez a kikapós asszonyka, hogy hát a kút még honnan vettél volna eszközt, amivel merítesz belőle? Hogyan merítek ebből a kútból örömmel vizet? De mi ez a víz elsősorban is? A víz, amiről ugyanott János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Ez a sátrak ünnepének az egyik záró, és pedig záró aktusa, amikor mindig Jeruzsálemben is egy kis forráshoz odamentek, az emberek is örömmel merítettek egy arany serleggel, és boldogok voltak, mert nagyon jól tudták, ez a szárazságban élő nép nagyon jól tudta, hogy milyen nagy áldás a víz. Hogy ott, ahol a teljesen kietlen puszta egyszer csak esőt kap, hirtelen kizöldül, és kiderül, hogy van benne élet. Csak hiányzik az élő víz, hiányzik a Szentléleknek a munkája. Másutt azt mondja az ige, hogy a víz a Szentlélek, vagy beszél arról, hogy az ige fürdője a lélek által. Az ige fürdője az, amit az Úr ígér, a víz, ami átmos, ami élettel tölt meg bennünket, Isten igéje az. Szóval szomjas lelkek, örömmel meríthetünk vizet, az Úr elérhetővé tette. Jó pásztor, akinek ez az egyik dolga, hogy zöld mezőkre és csendes vizekhez vezesse a bárányait. Ő tudja, hogy hol van az élő víz. Megintat bennünket az Úr, örömmel merítünk vizet a szabadságnak a kút fejéből. Ez az, amire szomjaztunk mindig, a szabadság. Akkor is, amikor félreértettük, akkor is, amikor azt gondoltuk, hogy ez azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Amikor nem gondoltunk arra, hogy nagy szabadság lesz, amikor igen, amikor én dönthetek, és micsoda felelősség lesz. De én most örömmel élem át, hogy rám terhelődött a felelősség, amit eddig mások vittek, rabszolgából szabaddá lettem, gyerekből felnőtté lettem, és nem sírok azért, hogy az én gondom lett sok minden, amit eddig más végzett el helyettem, és én, aki máshoz futottam eddig, most azt élem át, hogy mások futnak én hozzám. tanácsért, segítségért, imádságért és egyebekért. És én ennek lassan, kicsit félve vár, de elkezdek örülni. Örülök, hogy meríthettem a szabadságnak a kút fejéből, a kút főből, a forrásnak a szívéből, aki maga az Úr. És akkor nézzük, mert időközben elszaladt, nézzük a második éneket, a negyedik, ötödik verset, és ott mindjárt megint csak megállunk a mondat felénél, mert azt látjuk, hogy még az első vers egyes számban íródik, így szólsz, egyes számban a harmadik személyt használ, és akkor most azt látjuk, hogy többes szám, második személy, bocsánat, ti, így szólsz, te, egyes szám, második személy, és így szóltok a napon. Vagyis egy közösségben mindenkinek egyénileg megvan a maga felelőssége, és nem elég beállni, és majd a többiek sodornak engem. És ha jó dolog történik, akkor én is ott voltam, és egyetértettem velük. Ha nem jó dolog történik, akkor ki látott engem? Én nem is voltam ott. Ki szólt? Én nem szóltam. Nem vállalom a felelősséget ezért. De egy olyan közösséget lát maga előtt a próféta, ahol egyénileg mindenki átélte az Úr szabadítását, örömét, vigasztalását, azt az áldást, amit a harag megismerése által kaptunk, és utána az abból való felszabadítás, örömmel merítettünk, merítettek vizet a szabadító útfejéből, mert itt most már áttérünk többes számra, ti rátok, és így szólotok együtt, egy közösségben, a manapon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között magasságos dolgait. Felszabadultan kezdünk nem parancsszóra énekelni és beszélni. Én emlékszem még gyenge ifjúságomból azokra az ünnepekre, ahol parancsszóra énekeltünk, a nótafa elkezdte és nézték, hogy ki az, aki énekel és ki az, aki nem. Szóval mi most örömmel kezdünk együtt beszélni, hirdetni a népek között az Úr nagyságos dolgait, és azt, hogy nagy az ő neve. Ugye, amikor valami győzelmes dolog történik, akkor kicsit mindenki úgy érzi az egyének, a te mögött lévő személyek, hogy az ajtók múlnak. Ez is jó, ha a közösségben együtt kezdünk örülni, mindegy, hogy én a fogaskeréknek, vagy az egész gépezetnek melyik kis fogaskereke voltam, vagy a fogaskeréknek melyik foga, nélkülözhetetlen foga. De ami történt, az együtt történt, és pedig az Úrral együtt történt, és ezért mondunk éneket az Úrnak. Most már tudjuk, hogy ez ő nélküle nem mehetett volna. Nem mi alakítjuk a történelmet, az én mély meggyőződésem az, hogy rajtunk kívülálló folyamatok, fölöttünk álló akaratok, az Úr akarata, és nem mindegy, hogy ebben a folyamatban mi hogyan vagyunk jelen. Mi csak jelen vagyunk, mi csak kibírjuk, mi csak jó oldalra állunk, mi csak jó dologban exponáljuk magunkat, vagy fordítva, mert mindig van lehetőség átállni a másik oldalra, és a legszörnyűségesebb esetekben is hasznot húzni. Mi csak jelen voltunk, miközben a dolgok történtek, jó oldalon, jó ügy oldalán kaptunk sebeket, mert lehet ott is sebeket kapni. De most az egész föld világá akarjuk kürtölni, azt jelenti ez, hogy adjátok tudtára az egész földnek, kürtöljétek világá örömmel. Sion lakosa, hogy nagy közötted, Izraelnek szentje, köztünk van az Úr. És mi most az ének vasárnapján ennek örülünk, és erről énekelünk. Amen.